Böte Csaba testvére emelkedését hallhatják, melynek címe A bontakozó élet.
Kedves gyerekek, azt látjuk, hogy az élet folyamatosan bontakozik, növekszik. Milyen szép tavasszal a kis rügy, jobbról-balról fényképezgetem, aztán megjelennek a bimbók, virágok, azok is gyönyörűek. De ha úgy megfagyna a fa, akkor soha nem ennénk gyümölcsöt róla. Sokan mondják, hogy bár soha nem öregednék én meg, de ezzel azt is mondom, hogy akkor sose legyen a gyermekből felnőtt. Így van jól. Peregnek a napok, a hetek, a hónapok, az évek, és újabb és újabb kihívások elé kerülünk. Hát most igazából tanácsokat kellene osszak Ceci néninek, de elmondom, hogy én hogy éltem meg. Igazából én is nyugdíjas vagyok. Jó pár évvel ezelőtt emlékszem, hogy hát sokkal jobban kivettem részemet a gyereknevelésből. Vittem, hoztam, tettem, vettem őket. Nyári vakáció kezdődött, az érettségi nagyjából megvolt, de még nem volt eredményhirdetés. És én úgy emlékszem, hogy Noémiéket, Anna Máriáékat, ezeket, Katica, ez a generáció volt, akkor érettségiztek, nagyszerű, buli. És elvittem őket, hát, hogy oldjuk a feszültséget, nem volt eredményhirdetés, a Strigyre, fürödni. És hát ugye aktív gyerekvédelemmel foglalkoztam, elmentem a Hunyadi nyomornegyedbe, és akkor még megvolt az a 16 személyes, 18 személyes buszunk, na gyerekek, ki nem volt még iskolába, mindjárt megtelt a busz gyerekekkel, és kimentünk velük együtt a tóhoz. Hát persze a nagy gyerekek fogadták a kicsiket, én mondtam, hogy hova megyek, és nagy örömmel elkezdték fürdetni, én meg megálltam busz mellett átötözni. És amire odaértem a vízpartra, azt láttam, hogy forrik a víz, pancsolnak a gyerekek. És azt néztem, hogy leültem egy fűszfalá, és néztem, és láttam, hogy hát ugyanúgy jól beszappanyozzák samponnal a kicsiket, akiket a Hunyadi nyomornegyedből hoztam, s feldobják, s persze szappanyos, kicsúszik a kezük közül, és nagy sikoltozás, kacagás, játék, nem tudom miféle. És ültem a fa alatt, és azt éreztem, hogy hoppá, hát van, aki vigye helyettem tovább ezt a dolgot. Felnőttek a gyerekeink. És hát bennem úgy nem keserűség volt, hanem az az érzés volt, hogy hát akkor végül is én lelki pásztor vagyok, missziós pap, hát csinálják az utánam jövő generációk. Én elindultam, és hol ide, hol oda, hova hívnak el meg, hirdetni Isten igéjét. Igen. Tehát mondjam én részemről a virág időszakot, ami gyönyörű volt és szép volt, nem sírom vissza. Próbálok gyümölcsöt teremni. És azt gondolom, hogy Ceci néni is bátran körülnézhet, hogy azt a tudást, amit összegyűjtött az évek alatt, azt a szervező erőt, kapcsolati hálózatot, hogy tudná jobban, szebben, hát Isten és a népe szolgálatába állítani. Hál' Istennek az Úr erőt, egészséget adott. És hogyha van, aki azokat a fránya számokat írja, és szorozza, és ossza, én csodálom, tiszta szívvel eddig merte, vagy tudta, vagy akarta csinálni, mert én mindig csak ránézek arra a könyvelésre, és hideg is kiráz, annyi adat van, és akkor nézem a polcon, hogy szaporodnak az akták, és mindent le kell könyvelni, és el kell számolni, és aztán persze, hogy mondjam, na, ne menjünk bele, Én helyette nem úgy élném meg, hogy valaminek vége, hanem valaminek a kezdete. Nyugdíjas, szabad ember. Azt csinálhat, amit lelkiismerete diktál. Szent Ferenc alapítvány előtt biztos, hogy változnak az idők, változnak a feladatok, kihívások is. Mi annak idején sem tettük nagy esküt, csak a gyerekvédelemre. Ott, ha elévesszük a 93-ban megfogalmazott Szent Ferenc alapítványos célokat, a 8-9 is fel van sorolva, és közülük egy a gyerekvédelem. Tehát akkor emlékszem, olyanokat is elképzeltük, akkoriban felkértek, hogy a Szent Anna tóra nincs, aki vigyázzon, és itt direkt bele is írtuk azt, hogy ilyen természetvédelmi területek óvása, gondozása, fenntartása. De beleírtuk azt is, hogy zarándoklat, zarándok útak szervezése. És érdekes, ugye Ferenc pápa biztos, hogy nagy hőmérővel körbejárt, és nemzetek hóny alá bedugta, hogy megnézze, hogy hogy állunk a szent remény felől. Mert itt vágyunk, az van, hál' Istennek, autók is vannak, ruhák is vannak, sok minden van, de úgy érezte Ferenc pápa, hogy a reményből, hogy általában az emberek szívébe kevés van. És gondolom, hogy a szentektől, meg a bíborosok uraktól tanácsot kért, hogy hogyha valahol kevés a remény, akkor milyen gyógymódot ajánlhat az egyház erre a dologra. És ugye végül amellett döntöttek, hogy a 2025-ös szent évet a remény évének kellene nevezni. És mitől lesz több remény az emberek szívében? Zarándoklattól. Attól, hogy megkeressük egymást, elmenjünk egymáshoz, és együtt közösen Urunkhoz, Istenünkhöz. Igen. Ferenc pápa ezért hirdette meg, hogy reménnyel zarándokoljunk, zarándokoljunk reménységgel. És valóban a zarándoklatnak mi a lényege? Elindulunk együtt, közösen, jókedvel, gyalog, autóbusszal, vonattal, repülővel. A lényeg az, hogy együtt legyünk, és imádkozzunk útközben, és keressünk fel egy szentét. Valahol, akárhol. Ahol letesszük szívünk gondját, baját, szent gyónást végzünk, szent áldozást részesülünk, és megújítsuk Istennel is, egymással is a kapcsolatunkat. Én meg vagyok győződve, hogy tényleg ez egy jó gyógymód. Tehát Ferenc pápa nem tenyerelt melléje, amikor a 21. század pandémiától, háborúktól, mit tudom én, gazdasági krízisektől megtorpant világunkba, azt mondja, hogy akarsz remélni, hinni a holnapba? Indulj neki, zarándokolj. Most tegnap írtam egy könyvhöz, Urányi Sanyit ismeritek, sokan zarándokolnak ők Lóháton. Például tavaly is elmentek Budapestre, Szent Anna rétről, Medjugorjéig, 1000 kilométer. És ugye olyan falvakon, városokon is mentek keresztül, ahol horvátok, szerbek, bosnyákok, muszlimok élnek. És elmesélte Sándor, akit jól ismertek, a jóformán sehol nem fogadtak el, se a szállásért, se a, az élelemért pénzt. Azt mondja, hogy könnyekig meghatott, amikor reggel fölkelt idejébe, és meglátta, hogy a muszlim néni, aki őket vendégül látta, a csizmáját kipucolta. És ragyog, csillog az ő csizmája. Igen. Az ő szívében az út felszínre hozta a szent reményt, hogy az emberiség nem sárkán fog vetemény, hogy nagyon sok jó ember él, nagyon sok lelkiismeretes ember. És én is bármerre mentem, ugyanezt tapasztaltam. Most, az elmúlt héten többen közületek velünk tartottak, elmentünk Ditróba. Egy gyönyörű szép templom van ottan. Igen, nehéz idők voltak az első világháború előtt, és a ditrói plébános úr újra gondolta, hogy hát a falu lakóival, vagy 10 hektár erdőt levágnak, és abból templomot építenek. És valóban, hát volt ott szivakodás és minden, de megépült Székelyföld talán legnagyobb templom, egy két tornyú, neogótikus, gyönyörű templom, felszerelve, bebútorozva, Jézus szentséges szíve tiszteletére. Plévános úr nagy szeretettel fogadott. Sokan én tudom, hogy nem voltak még ott abban a templomban, és aztán gyalog elindultunk. Útközben a Szent Imre templomot, amit nemrég építettek, azt is meglátogattuk, a Szent Anna kápolnát, és végül ugye a tanárainkért mentünk, az egész zarándoklat úgy kezdődött, hogy gyerekek szitták a tanárokat, és mondta a tanárokat, nem szitni kell, hanem szeretni és imádkozni értük. És akkor gondolkoztam, hol van Szent Gellért templom. És akkor hát a Gyergyő havasokban, ott fent egészen eldugott, egy kicsi-pici kápolna, de Szent Gellért tiszteletére van szentelve. És Szent Gellér a magyar pedagógusok védőszentje. Ő volt az első olyan fogadott tanár, akit Szent István ugye oda rakott, hogy drága fiát, Imrét oktassa s nevelje. Tehát az első olyan ember itt Kárpát-pedencében, akinek a munkakönyvébe azt írta, hogy pedagógus, tanár, az talán Szent Gellér volt. Nos, az ő közbenjárását kértük, imádkoztunk a tanárainkért, diákjainkért, de engem ami meglepett, hogy hát aki ott volt, az tanúsíthatja, hogy mekkora szeretettel fogadtak a ditraiak. Több mint 50 lovas fogat jött fel a hegyre, hogy ne kelljen gyalog visszajöjjünk, hanem hogy hát ő visszahozzanak ők bennünket. Jól is jött, beleredt közben az eső, úgyhogy igen, jó jött. És hát hogy ne lenne remény az ember szívébe, amikor egy polgármester ott az állatorvossal, a többivel összefog, és olyan finom bográcsot főztek nekünk, hogy nyami-nyami. Ott volt egy néni, bemutattam ott, aki jelen volt azoknak, aki reggel 2-kor kelt, és bedagasztott, és sütött 70 kürtös kalácsot, hogy gyerekeinknek jusson. Ez nem a reményről szól. És folytathatnánk tovább, mert én azt gondolom, külön-külön mindannyian megtapasztaltatok, hogy mennyi jó ember van. És az ember itthon ül, a televíziót nézi, vagy nyomogatja azt a telefont, hát az nem süt neki kürtös kalácsot. Lovas szekérrel nem jön eléje, hogy elvigye valamerre. Nem mosolyog rád, nem fogja meg a kezedet, és nem örvend, hogy ott voltál. Képzeljétek el, gyerekek, hogy hazaértem, és a plébános úr felhívott, és arra kért, hogy szeptemberben, Szent Gellér ünnepén, még egyszer. Azt mondja, de most ő komolyan fog vendégül látni, ő fog a motorosokkal főzni nekünk, úgyhogy biztos, hogy nagyon szép lesz, úgyhogy föltétlen menjünk el, még egyszer. Nem a reményről szól ez, testvérem. És ezért mondtam azt Feci néninek is, hogy nem késő. Ő szeret Medjugorjeba ide-oda zarándokolni. Hát végezz el a... ha nem végzz el, akkor is azt gondolom, Budai Laci akár alkalmazza is, hogy szervezzen kirándulásokat. Ide, oda. Akár úgy, hogy máshonnan ide hozzánk, Dévára, vagy a Szent Ferenc Alapítvány házaihoz, vagy a házak között, de akár azt is, hogy Székelyföldről, vagy máshonnan, hogy ezt a gyógymódot, amit Ferenc pápa maga így ajánlott, a zarándoklatot, hát hogy mondjam, gyakorolni tudjuk, fogyasztani. Biztos, hogy ilyenkor tavasszal az ember kivesz egy kis fazékból, vagy egy cserépből a virágot, azt nem rakja még kisebbbe, hanem egy nagyobbba. Tehát én azt gondolom, hogy jó Isten, ha megengedi azt, hogy most Ceci néni nyugdíjba menjen, akkor nem egy kis billibe fogja belesüttyantani, hanem egy még nagyobb vázába, cserébe, hogy virágozzon, hogy szép legyen, hogy értéket teremtsen. Gyerekekkel is így van, hogy milyen szép az első, második osztály, aztán hús vége, már hetedikbe kell menni. Na, hát az se rossz, mire kiderül, hogy nem is olyan rossz, akkor az ember már ott van kilencedikbe. És amire azt is kezdené megszokni, hogy annak is vége van, és menjél egyetemre, vagy munkába, vagy valahol. Stefit, belelökjük az élet sűrűjébe. Igen. Azt mondja, Dorottya, engem. Dorottya az idén érettségizik, reméljük, hogy sikerrel. Ez az életrendje, haladjunk előre, és az a lényeg, hogy mind nagyobb falatokat harapjunk ebből az Isten által nekünk felkínált világból. Mind nagyobb és értékesebb dolgok után nyújtsuk ki a kezünket. Az, ami kicsi, libilom, tegyük le, és valami nagyobb, valami szebb, valami még több után nyújtsuk ki a kezünket. Az biztos, hogy 93-ban bizony nagyon sok embernek nem volt fedél a feje fölött, nem volt étel, nem volt ruha, akkor azt kellett adni. Most 2025-ben úgy tűnik, hogy ruha is, élelem is, otthon is, hát nekünk is mennyi üres házunk van. Miből van kevés? A reményből, a szent reményből. És azért én azt gondolom, hogy Szent Ferenc Alapítvány, hát profilt vált legalább részletbe, hogy ezentúl nem kenyeret ad az éhezőknek, azt is ad, kinek szüksége van rá, hanem megpróbál szent reményt nyújtani azoknak, akik hát elkeseredtek, depressziósak, szomorúak, búbánatosak, olyan szürkének látják egyszerűen a világot. Hát ha így vesszük, akkor nyugdíjba menni nem is olyan tragédia, nem? Na hát, ezek olyan gondolatok voltak, amik úgy szívemből jöttek, és én remélem, hogy hát ha nem is a gyerekvédelemben, de a zarándokútak szervezésében, kivitelezésében, hát ha továbbra is Ceci néni a munkatársam lesz. Amen.
Böjte Csaba testvére emelkedését hallották, melynek címe A bontakozó élet.
És főzugnak a hamuszínegek, hajnal felé a ráveszbrikki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ. Mert megölhették hitvány zsoldosok, megszűnhetett dobogni szíve, harmadnapra legyőzte a halált, et resurrexit tertia die. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános, Pilinszkis János csodaszép soraival kívánok áldott szép húsvét ünneplést minden kedves hallgatónak. 50 napon át zenghet az Alleluja, 50 napon át örvendezünk Jézus Krisztus föltámadásának. S mi itt a Mári Rádióban azért dolgozunk, hogy a feltámadás örömhíre ugyan nem csak ebben az 50 napban, hanem az egész év során eljusson minél több emberhez. És tehetjük mindezt azért, mert önök, kedves hallgatóink, hétről hétre, hónapról hónapra támogatják a rádió műsorát, a rádió működését imádságukkal, anyagi támogatásukkal. Közös munkánk, hogy a feltámadás örömhíre eljuthat sok-sok családhoz, sok-sok emberhez, az autóban ülőkhöz, a rádiót hallgatókhoz, sokféle helyzetben dolgozó, vagy éppen kórházi ágyon, betegágyon szenvedő emberhez. Hálásak vagyunk a feltámadás ünnepéért, és hálásak vagyunk kedves hallgatóinkért, akik segítenek bennünket, akik a mikrofonoknál ülünk, hogy a hangunk hallhatóvá váljon, hogy az üzenet eljuthasson minden egyes emberhez, minden egyes otthonba. Jézus föltámadt a halálból, és ennek mi mindannyian tanúi vagyunk. Tegyünk tanúságot a feltámadás örömhíréről, úgy, ahogy arra lehetőségünk van, ki a szavaival, ki az önkéntes munkájával, ki az anyagi támogatásával. Hálásak vagyunk minden adományért, minden szolgálatért, és mindezeket Istennek is megköszönjük. Fülöpákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ferenc pápa 2025. április 21-én, húsvét hétfőn, életének 88. évében a Vatikánban visszaadta lelkét a Teremtő Istennek. A Szentatya temetésére április 26-án szombaton kerül sor. A gyászszertartás napján a Mária Rádió reggel 7 órakor emlékező napindító műsorral készül, majd Bábel Balázs a pápa életéről szóló katekézise után 9:45-től a vatikáni Szent Péter térre kapcsolunk, ahonnan az Erdélyi Mária Rádió segítségével élőben közvetítjük Ferenc pápa temetését. A délután folyamán ismét a Szentatyára emlékezünk, munkásságáról, pápaságáról szóló műsorokkal, valamint magyarországi látogatásai során mondott beszédeit is sugározzuk. Aznap 17 órától pedig Lukovics Milán atya, rádiónk műsorigazgatója tart élőadást a pápa emlékére, melyben főpásztorok és a Szentatya életének ismerői szólalnak meg. Hívjuk hallgatóinkat, kapcsolódjanak be műsor folyamunkba, imádkozzunk közösen Ferenc pápa lelki üdvéért április 26-án, szombaton.
Mária Rádió. Nézőpont.
Bátor Botond pálos szerzetest hallják.